90,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Cigánypasztorációs lelki gyakorlatot tartanak augusztus végén Gyöngyösön. A szervezők nagy szeretettel hívják és várják az érdeklődőket a 7. országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatra, augusztus 23-án és 24-én Gyöngyösre. A férőhelyek száma korlátozott, ezért javasolják a mielőbbi jelentkezést. A reménység éve a Szent Év különleges kegyelmi és bűnbánati időt jelent számunkra. Fontos a megújulás, hogy egyre mélyebben meggyökerezzünk Krisztusban, és abban, hogy benne és általa valóban új emberek lehetünk, írják a szervezők. Az elmélkedéseket Szocska Ábel görögkatolikus nyíregyházi megyés püspök fogja tartani. Jelen lesz Székely János szombathelyi megyés püspök, az MKPK cigánypasztorációért felelős tagja, a záró szentmisét pedig Ternyák Csaba egriesek celebrálja majd. Gyors ütemben halad a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztését célzó Demián Sándor 1+1 program végrehajtása. Már több mint 500 vállalkozás jutott hozzá a támogatási forráshoz, összesen 45 milliárd forint értékben. Így a kifizetések összege 2 hét alatt megduplázódott, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ismertették, a program lebonyolításáért felelős Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség eddig 1350 pozitív támogatói döntést hozott, több mint 105 milliárd forint összértékben. A gondos óra 900 ezredik felhasználója, Császár Angéla színművész, jelentette be Lantos Csaba energiaügyi miniszter, a Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó közösségi oldalán közzétett videójában. Császár Angéla a videóban úgy fogalmazott: szerencsésnek érzem magam, hogy így közel a 80-hoz is aktív életet élhetek. A gondos órával biztonságban érezhetjük magunkat, mert egy gombnyomással közel a segítség. A gondos óra nem egy eszköz, hanem társ, életmentő lehet. Én csak bátorítani tudok mindenkit, hogy fogadja el és használja, és ne hagyja ki ezt a lehetőséget, mondta Császár Angéla a videóban. A balmazújvárosi balmas sütödet tönkölylisztből készült alföldi pajta kenyere érdemelte ki 2025-ben az ország kenyere címet, míg az innovatív kenyerek kategória győztese az extra szűz olívaolajjal készült mediterrán kenyér lett a 14. Szent István napi kenyérversenyen, tájékoztatta a verseny kommunikációjával foglalkozó cég a távirati irodát. 14. alkalommal rendezte meg a Magyar Pékszövetség a Szent István napi kenyérversenyt, amelyen a Szent István napi kenyér kategóriában 20 vállalkozás indult 29 termékkel. Az innovatív kenyerek versenyében 14 cég 26 terméke mérette meg magát. Nekünk a falu nem a múlt, hanem a jövő. Ezért 2019 óta mindent elkövetünk annak érdekében, hogy falvaink a baloldali kormányok vidékromboló tevékenysége után új erőre kapjanak. Ezért indítottuk el 2019-ben a Magyar Falu programot is, közölte Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető kiemelte, a kormány támogatja a kistelepülések életminőségének javítását, ehhez viszont szükséges az is, hogy megállítsuk a kivándorlást a nagyobb városokba. Ezt a célt szolgálja a Magyar Falu program egyik legfontosabb pillére is, a falusi családi otthonteremtési kedvezmény. A folyamatosságban hiszek, azt a munkát szeretném valahogy folytatni, amit Szikora János elkezdett, hangsúlyozta a Székesfehérvári Vörösmarty Színház munkába álló új igazgatója, a város polgármesterével közös bemutatkozó sajtótájékoztatóján. Dolhai Attilát június 27-én választotta a Székesfehérvári Vörösmarty Színház igazgatójának a Városi Önkormányzat Közgyűlése. Elődje Szikora János 2012 óta vezette az intézményt. Dolhai Attila hangsúlyozta, mindent el fog követni azért, hogy a színházban működő erős társulatot még nagyobb szeretet övezze a fehérvári közönség részéről. Végül az időjárásról. Az ország keleti felében erőteljes lesz a felhőképződés, ott nagyobb eséllyel alakul majd ki zápor-zivatar. Délután északnyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből eső várható. A hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsan egy gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Viennei Szent János Mária plébános. A Jóisten csodálatos az ő szentjeiben. Ezt tapasztalhatjuk az első szenti avatott plébános életét olvasva, hiszen ő, mint ember, sokszor megalázott volt. Istállóban alvó, de mindig alázatos és keresztjeit elfogadó teremtmény volt. És amint az már lenni szokott, Isten az alázatosakat felmagasztalja, a kevélyeket megalázza. Ő alázatos volt, Viennei Szent János őt fölmagasztalta. Isten kedvence lett. Látnok és csodatevő, szent, akit ma oltárainkon tisztelünk. 1786. május 8-án született Franciaországban, 1859. augusztus 4-én halt meg, 73 éves korában. Gyermekkora a nagy francia forradalom idejére esett, amikor az állam támogatásával nyíltan folyt az Isten ellenes harc. Egy olyan falusi, paraszt családban született, amely közös imával kezdte és fejezte be a napot, a mezőn letérdelve mondta el az úrangyalát, odahaza pedig minden óraütésre egy miatyánkot és üdvözlégyet imádkozott. 11 éves korában a saját otthonukban volt első áldozó egy papnál, aki a forradalom elől bujkált. Éjszaka titokban járt hittanra, civilbe öltözött a pászákhoz. Az elemi iskola tanítási óráira ritkán járt, mert szükség volt rá mezőn, emiatt alig tudott írni és olvasni. Isten nem áldotta meg különösebb tehetséggel, s amit nagy nehezen megtanult, az hamar el is felejtette. Inkább szüleivel a mezőn dolgozott, s mint sok más akkori szegény legényke, ő is az istállóban aludt. Érdekes az is, hogy az isteni gondviselés úgy akarta, hogy felfigyeljen rá Mellé Abbé, ez a nagy művelt párizsi pap, aki ekülben volt plébános. Maga mellé vette, és megérezve benne valamit, elhatározta, hogy pappá szentelteti. Csak hogy ez több akadályba ütközött. Időközben besorozták Napóleon hadseregébe, de sikerült megszöknie. A szemináriumba került, ahol nem csak a tanárai, hanem társai is tanítgatták. De olyan gyenge tehetségű volt, hogy tanárai ellene fordulva kijelentették. Ilyen tehetségtelent nem lehet pappá szentelni. Az abbé azonban barátjánál, a lioni érseknél kieszközölte fölszentelését. Így érvelt. Jámbor lélek János, ismeri a szentolvasót, és tiszteli Szűz Máriát. A többit a kegyelem és a szíve majd elvégzi. A 29 éves ifjút 1815-ben Grenoble-ban pappá szentelték. Belle Abbé káplánja lett. Plébános a nagy szeretettel és humorral bevezette az imádságba és az önmegtagadó életbe. Az abbé 30 hónap múlva igazi életszentség hírében meghalt. János társ, mester és oltalom nélkül maradt. Püspöke aztán plébános helyettesi kinevezéssel elküldte egyházmegyéje egyik legkisebb helységébe, Arzba. Egy ködös este érkezett meg. Arz akkoriban a többi lyoni környéki faluhoz hasonlóan egy elkereszténytelenedett falu volt. Három kocsmája és egy elhanyagolt és piszkos temploma, amelynek még tornya sem volt. Híveiről elődje ezt írta, semmiben sem különböznek az itt élő emberek az állatoktól. Ebben az Isten háta mögötti faluban emelte föl az életszentség magaslataira alázatos, buzgó, vezeklő, a magányt nagyon szerető, híveiért élni-halni tudó papját az Úr. Látnokot és csodatevőt, olyan híres szónokot és gyóntatót formált belőle, hogy pár év múlva egész Franciaország Arz felé fordult. János a plébánosok példaképe lett. Az első 7 évben alig látogatták. Aszketikus életet élt, és alig evett. Megfőzött egy fazék krumplit, egy hálóba tette, és fölakasztotta a szegre, és amíg tartott, ez volt minden eledele. Éjszakákon át bezárkózott kicsi templomába, és ott virasztott az oltári szentség előtt. Egyszer ugyan áthelyezését is kérte, amit meg is kapott, de a megáradt nagy folyó miatt nem tudta elhagyni a falut. Isten akaratát látva benne visszatért és belevetette magát a munkába. Felújította templomát, s a környékre gyóntatni hívták a gyakori missziók alkalmával. Akiket meggyóntatott a környező falvakban, azok máskor is fölkeresték most már falujában Arzban. Ez volt az első jele annak, ami később plébániáját zarándok helyé tette. Hatalmas energiával látott neki a szétzűlött nyáj rendbeszedésének. Nem volt tekintettel senkire és semmire. Ostorozta a káromkodást, az ivást, a vasárnapi munkavégzést, a trágárságot, az erkölcstelenséget, a szemérmetlen táncmulatságot. Szigorú volt a megáltalkodottakkal szemben. Megtagadta a feloldozást és a szentáldozást a visszaeső bűnösöktől, ha nem látott náluk jó szándékot a megtérésre. Hogy hívei mégis megszerették, rajongtak érte, annak az volt az oka, hogy önmagával még szigorúbb volt. Sokat virrasztott, napi 3-4 órát aludt, vezekelt, imádkozott, böjtölt és korbácsolta magát. Vezeklő öve ma is megvan, mint drága erekje. Csak egyszer étkezett napjában. Pénzét, ruháit, bútorait szétosztotta a szegényeknek, de kereszteket is kapott. Szégyen teljesen megrágalmazták, sőt azt is ráfogták, hogy gyermeke van. Istenre bízta magát és nem védekezett. Sikereit látva a szomszéd plébánosok feljelentették a püspöknél, híveiket pedig eltiltották Arztól. Volt azonban ennél sokkal nehezebb keresztje is, ami mindmáig ritka a szentek életében. Sok éven keresztül éjszaka megjelent neki a sátán, és a teljes lelki kétségbeesésbe, reménytelenségbe akarta taszítani. Fizikailag is bántalmazta. Másnap látni lehetett, hogy kék foltok voltak rajta. Kezdetben szomszédai fegyverrel a kezükben próbálták éjszaka megvédeni, segítségük azonban semmit sem ért. Később maga mondta el, ma egy nagy hal, egy nagy bűnös fog jönni gyóntatószékembe, előre jelezte éjszaka az ördög. Egyetlen erőforrása a szentmise volt. Először Arz lakói változtak meg, majd a környékbeliek. Zarándokok áradata indult Arz felé az egész országból. Olyan szívbemarkolóan prédikált, hogy külön vonatokat kellett indítani plébániája felé. Bossuet, a híres francia szónok így beszélt erről. Az én beszédeimet meghallgatják az emberek Párizsban, majd utána elmennek a színházba. Az Arzi plébános beszédei után pedig elmennek gyónni. Egy másik kijelentése a francia szónoknak így hangzott, az én beszédem alatt az egyik ember ellopja a másik zsebéből az órát, az Arzi plébános beszédét hallgatva pedig visszaadja az órát. Az emberek özönlöttek szent beszédeire és gyóntató székébe. naponta 15-17 órát is gyóntatott egy szűk, áporodott levegőjű gyóntatószékben. Esténként alig tudta elvonszolni magát a plébániáig. Éjszakánként csak 2-3 órát aludt. Mindez meghaladta egy normális ember teljesítő képességét. Papi munkáját számos csoda kísérte, amelyet ő alázatosan Szent Filoménának tulajdonított, akit nagyon tisztelt. Mint gyóntató, Istentől megkapta a lélekbelátás adományát. Gyónóit nem egyszer visszaemlékeztette nap, óra, dátum szerint a régen elkövetett, de meg nem gyónt bűneikre. Olyan magányosan halt meg, ahogyan élt. A végelgyengülés végzett vele. Szent XI. Pius pápa 1905-ben boldoggá avatta. 1925. május 31-én, 2 héttel Lizői Szent Teréz boldoggá avatása után 11. Pius pápa szenté avatta az arciplébánost, viennai Szent Jánost. Teste teljesen épen megmaradt. Ma is látható saját templomában. Róla mondta a hitetlen és cinikus Voltaire, ha még egy viennai lett volna, megtért volna az egész Franciaország. Viennai Szent János a plébánosok, gyóntatók és a gyenge tanulók védőszentje. A szentmisében így imádkozunk. Mindenható és irgalmas Istenünk, te viennai Szent János áldozópapot csodálatos lelkipásztori buzgósággal tüntetted ki. Add, hogy közben járására és példájára szeretetünkkel megnyerjük testvéreinket Krisztusnak, és velük együtt eljussunk az örök dicsőségbe.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolci Józsgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa az imádság művészetéről emelkedik.
A következő imamód a szemlélődő ima. Talán sokan úgy gondolják, hogy a szemlélődés az nem halandó embernek való. Vannak szentek, őket tiszteljük, szeretjük, ők tudták, hogy mi a szemlélődés, ők misztikusok voltak, de az csak egy-két embernek sikerült, nekünk egyszerű hétköznapi embereknek, keresztényeknek esélyünk sincs. Ki tudja, milyen nagy és magasztos dolog az. Ezért ez nekünk nem fog sikerülni. És azt gondolom, hogy sokan már le is mondanak eleve arról, hogy szemlélődjenek, sokszor talán nem is tudják, hogy mi az, de az esélyt sem adják meg maguknak, hogy hát, ha én is tudok szemlélődni. Azt is sokszor hallottam, hogy én nem vagyok olyan fajta, nekem az nem való. Maga a szemlélődés minden embernek való, mert az Isten teremtett meg bennünket, és mindenkit úgy alkotott meg, hogy képes a szemlélődésre. Ez nem fajta kérdése, nem is tehetség, nem is egy lelki karakter kérdése, hanem minden ember képes a szemlélődésre, mert az Isten így teremtett meg bennünket. De hogy egyszerű képekkel kezdjem, hogy mit is jelent szemlélődni, azt hiszem, hogy fel tudunk magunknak idézni kisgyermekeket, akik valamit néznek. Akár egy emberi arcot, egy kis állatkát, valami fűszálat, vagy bármilyen játékot, és látszik, hogy az egész szemük kinyílik, az egész arcuk valamire figyel, és hogy befogad. Nem gondolkodnak, hanem ott vannak valaminél, és engedik, hogy az a dolog, az a személy, állat, vagy bármi más hasonl rá. Egyszerűen magukon kívül vannak, vagyis extázisban, és úgy fogadják be ezt a valóságot. És annyira látszik az arcuk, hogy az egész lényük ott van annál a dolognál, vagy személynél, és az egész lényük egy nagy befogadás. Hát röviden ez a szemlélődésnek, a szemlélődő imának a lényege. Itt nem gondolkodunk, hanem a befogadáson van a hangsúly. De akár egy másik képpel is megvilágítva, amikor elmegyünk kirándulni, és látunk egy gyönyörű szép tájat. Ez lehet valamilyen szép virágos rét, az erdő, a hegyek, bármi, ami gyönyörű. A felhők a naplemente, és amikor megállunk, és csak nézzük, és nem gondolkodunk rajta, hogy ez mennyi fa lehet, milyen virág ez, mit lehet ebből a fából készíteni, hanem engedem, hogy hasonl rám. Egyszerűen gyönyörködöm benne. De valaki akár nézi az unokáját is, vagy a szerelmét, vagy bárki, aki fontos számomra. Sokszor nézem azt a szemét, és nem gondolkodok rajta, hanem engedem, hogy a szépsége, az ő egyénisége, a mosolya, vagy bármit is tesz, az hasonl rám. És ez a szemlélődésnek az alapvető pszichés alapja, hogy befogadok, engedem, hogy a másik dolog hasonl rám, de úgy, hogy nem akarom kontrollálni. Nem én akarom megmondani, hogy mi történjen, hanem engedem, hogy a világban lévő összes szépség, amit most nézek, hogyan hat rám, és hogyan alakítja át az életemet. Aki tud szemlélődni, ez lehet egy személy, táj, bármilyen dolgot, az az ember be tud fogadni, tud pihenni, és nagyon sok élményben lesz része, mert engedi, hogy a valóság hasonl rá. Aki nem tud szemlélődni, az nem engedi meg, hogy a dolgok hatással legyenek rám. Mindent én akarok kontrollálni, az értelmemmel próbálok mindent megragadni, vagy a hasznosság alapján értékelni dolgokat, és ilyenekre, hogy most én figyeljek, meg szemlélődjek, hát ki rá a mai világban ilyen dolgokra, az haszontalanságnak tűnik. Márpedig a szemlélődés emberileg nézve is egy nagyon fontos lelki folyamat, az imádság szempontjából pedig még fontosabb, hogy hogyan tudom az Urat szemlélni. Amikor a szemlélődő imáról beszélünk, akkor természetesen maga az Isten van a középpontban. Persze meg lehet őt látni a tájban, a virágokban, egy emberben, bármiféle emberi szépségben, mert az Istennek a teremtményei, az Istennek a dicsőségéről, szépségéről mesél minden. Gondoljunk Szent Ferencre is, aki megírta a naphimnuszt, és az egész teremtett világot az Isten szemével nézte, mint az Istennek a tökéletes alkotása, mint az Istennek a csodája. Ez a szemlélődés. És erre minden ember képes, legfeljebb azért nehéz ebben az állapotban megmaradni, mert sokszor sietünk, szaladunk, intézünk, más gondolkodunk, nem tudunk a jelenben lenni, mert sokszor vagy a múltban gondolkodunk, vagy már a jövőt nézzük, hogy mi lesz akkor, ha alapon, és ebből jön a tervezgetés és az aggodalmaskodás. És a jelenben nem tudunk élni. Ezért, amikor a szemlélődő imát gyakoroljuk, az egyik legegyszerűbb imaforma, azonban azt teheti nehézzé, hogy mindig szaladunk, rohanunk, az egész világ rohan, és hogy sajnáljuk az időt arra, hogy megálljunk, és hogy így tudjuk szemlélni magát az Istent. Ezért, amikor szemlélődni akarunk, először egy ilyen belső döntést kell hoznunk, hogy engedem, hogy a dolgokat tudjam ízlelni, tudjak befogadni, és hogy ez hat rám legmélyebben, ez alakítja át az életemet. Azt is láthatjuk, hogy sok ember rohan, szalad, siet, sok a dolga, de egyre több a mentális betegség, sőt a testi betegségek is. Annyiféle baj nyavolja, akár egyéni szinten, családi vagy társadalmi szinten előjön, annyi baj van, de az embernek még sincs ideje, hogy megálljon, és hogy az Isten szemléje, és engedem, hogy ő szeressen, és engedem, hogy az ő lénye, a szeretete átformálja a bensőmet. Márpedig ez az imaforma az, ami a legmélyebben át tud alakítani. Sokszor, és persze most mindig általánosságban beszélek, sokszor mi az értelmünkkel imádkozunk. Például, aki sokat imádkozik, lehet, hogy mond litániát, rózsafűzért, sok mindent imád, de ő kontrollálja, hogy mi történjen az imában. Valaki nem tud csendben lenni, állandóan mondani kell valamit, valamit csinálni kell, mert a csenddel nem tud mit kezdeni. És persze ezek az imaformák is jók, de azonban fontos, hogy megálljak, és ne csak mondjak vagy kérjek, hanem meg tudjak állni, és be tudjam fogadni azt, amit az Isten nekem mondani akar, vagy egyáltalán az ő lényét. Talán legegyszerűbb ezt gyakorolni magában a szentségimádásban. De főleg akkor, amikor nem valamit akarok tenni, nem mindig én akarok tenni, hanem egyfajta befogadó lelki állapotban vagyok, és engedem, hogy az Úr azt tegyen bennem, amit csak akar. Amikor a szemlélődésről gondolkodunk, akkor az egyik nagy ellenség a szemlélődő életmódnak, magának a szemlélődésnek, a rohanó idő is, hogy megyünk és nem érünk rá, vagy ha van egy kis időnk, akkor pedig nem tudunk lecsendesedni. Márpedig ez az alapja, hogy én meg tudjak állni, és be tudjak fogadni. De sajnos ez nem csak az Istennel kapcsolatban van így, hanem embertársainkkal is. Talán sokszor nem tudunk megállni, és nem tudunk úgy odafigyelni a másikra, hogy nem csak valamilyen szöveg, üzenet hangzik el, amit befogadok, nem csak praktikus dolgokat beszélünk meg, hanem engedem, hogy a lénye hasonl rám. Engedem, hogy lássam az ő szemét, halljam a hangját, meg tudjak állni, tudjam őt szeretni, és egyszerűen be tudjam fogadni mindazt, amit mond, és mind, ami az egész lényege. Ha azonban praktikusan gondolkodunk, és mindent ilyen szempontból nézünk, akkor ez felesleges. Fiam, mondd el gyorsan, közben mosogatok, valamit csinálok, három mondatban mondd el nekem, hogy mi bajod van, utána válaszolunk rá, nincs idő. Márpedig, amikor az intimitásról beszélünk, ami egy kapcsolatnak az igazi belsejét adja meg, az igazi érzelmi tankját, azt a szeretetet, amit nem lehet az értelemmel kiharcolni, hanem csak az együttléttel, az odafigyeléssel, amikor egymást szeretjük és egymást befogadjuk. Ezért a kapcsolatok is sokszor tönkre mennek, nincs benne öröm, felszínessé válnak, mert nincs idő megállni és nincs idő befogadni. És láthatjuk, hogy itt nem csak imamódról van szó, hanem egyfajta életstílusról is, aminek nagyon fontos része kell, hogy legyen, megállni, csendben lenni, befogadni, és engedem, hogy hasonl rám. Mind a szerettemnek a személye, mind a természet, mind amit nézek, amit szemlélek, és persze ennek a csúcsa magának az Istennek a szemlélése. Mi most nem szóltam a szemlélődő imáról, hanem a lelki alapjairól, de így kell magunkat előkészíteni, hogy utána ott tudjunk lenni az Istennel, és be tudjuk fogadni mindazt az ajándékot, amivel bennünket meg akar ajándékozni, és engedjük egyszerűen, hogy átformálja az egész életünket. Átformálja az ő szeretetével, és nem csak kívülről, nem csak az értelmünket, a gondolkodásmódunkat, hanem a szívünk mélyén alakítsa át az egész lényünket, és így változzon át az egész életünk valóban Krisztusivá, aki viszont tudja szeretni az ő Urát, Istenét.
Elhangzott műsorunkban Szabó József atya az imádság művészetéről elmélkedett. A műsort Grunda János szerkesztette, dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit, a hitoktató, Szent Pál életéről és megtéréséről, valamint Boszkó Szent János életéről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival.
Az Atya, a Fiú, a Szent Lélek nevében, amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Kedves gyerekek és rádióhallgatók, szeretettel köszöntelek benneteket. A mai műsorban két példaértékű szent életét ismerhetjük meg, akik különböző időkben, de rendkívüli módon mutatták meg, hogyan lehet a hitet élni és továbbadni. Először Szent Pál életéről és megtéréséről beszélünk, amelyet január 25-én ünnepeltünk. Ezt követően Boszkó Szent János életútját és tetteit mutatjuk be, akit január 31-én tisztelünk különösen. Kezdjük tehát az utunkat Szent Pál életével. Szent Pál élete és megtérése. Szent Pál eredeti néven Saul volt. Az ókori Tarzusz városában, a mai dél-kis-ázsiai Törökország területén, Kilikia tartományában született, Tarzusz nevű városban. Valamikor Krisztus után 5 és 10 körül. Zsidó családból származott, amely a Benjamin törzséhez tartozott. A családja római polgárjoggal rendelkezett, amely nagy előnyt jelentett abban az időben, hiszen védelmet biztosított a birodalom polgárai számára. Fiatal korában Saul kiváló neveltetésben részesült. Tanulmányait Jeruzsálembe, Gamáliel rabbi iskolájában végezte, aki korának egyik legismertebb és legnagyobb tiszteletben álló tanítója volt. Saul rendkívül buzgó, farizeus lett, aki mélyen ragaszkodott a zsidó vallási törvényekhez, és a legkisebb eltérés ellen is fellépett. Folyékonyan beszélt görögül. A kereszténység korai időszakában Saul a hithű zsidók szemével nézve eretnek mozgalomként tekintett Jézus követőire. Ugye emlékeztek, tanultuk, hogy Jézus követői, az apostolok adták tovább az evangéliumot, a jó hírt, és őket elkezdték üldözni. Nem csak az apostolokat, hanem a keresztényeket is, akik ugye megkeresztelkedtek az apostolok tanítására. Olyannyira eltökélt volt ebben, hogy részt vett a keresztények elleni üldözésben. A legismertebb történet, amely erről az időszakról fennmaradt, Szent István, az első keresztény vértanú megkövezéséhez kötődik, amelyet Saul jóváhagyott és támogatott. A Bibliában, az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk ezt a részt. Kérlek szépen, Tamás, mondd el a történetet.
István vértanúsága. Egy István nevű tanítvány, akinek teljes volt a hite, a Szentlélek által igen bölcsen szólt mindig, és hirdette az evangéliumot. Egyesek pedig elkezdték mondogatni. Hallottuk, hogy káromló szóval szól Mózes és Isten ellen. Azután megfogták Istvánt, és a főpapok tanácsa elé vitték, és ott hamisan tanúskodtak ellene. Ez az ember káromlóan beszél a szent helyről és a törvényről. Hallottuk, amint azt mondta, hogy a názáreti Jézus lerombolja a templomot, és megváltoztatja Mózes törvényét. A főpap megkérdezte, vajon igaz ez a vád?
István pedig így válaszolt. Férfiak, atyám fiai, atyák. Salamon ugyan megépítette az Úr templomát, de a magasságos templomát nem lehet lerombolni, mert nem kézzel csinált templomokban lakik, amint a proféták is megírta. Ezt mondja az Úr. A menny az ülőszékem, a föld pedig lábam zsámolja. Micsoda házat építhetnék ti nekem? Kemény nyakú konok, nép ti mindenkor, a Szentlélek ellen igyekeztek. A proféták közül kit nem üldöztek ti és atyáitok? Megölelték azokat, akik az igazi eljövetelét hirdették. Slám árulóivá és gyilkosaivá lettetek neki, a fiúnak. Angyalok hozták nektek a törvényt, de ti nem tartottátok meg azt sosem. Amikor ezt meghallották, szívükben megdühödtek, és fogukat csikorgatták István ellen. István pedig szemét az égre függesztette, és látta Isten dicsőségét.
És Jézust, aki az Isten jobbján állt, íme látom, hogy az egek megnyílnak, mondta István, és az ember fia az Isten jobbján áll. A tanácsban lévő papok pedig felkiáltottak, fülüket bedugták, kiűzték Istvánt a város szélére, és megkövezték. S miközben kövezték, István így kiáltott. Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet, és Uram, ne tulajdonítsd nekik e bűnt. S amint ezt kimondta, meghalt.
István vértanú, akit üldöztek a keresztények, és az első vértanú halálakor, ez a Saul nevű ifjú is részt vett ebbe a kövezésbe. És a Saul lába elé tették az István ruháit. Tehát ő ott volt ennél a keresztény üldözött embernek a halálra kövezésekor. Saul történetének fordulópontja a Damaszkusz felé vezető úton következett be, amikor engedéllyel indult a keresztények elfogására. Útja során azonban váratlan esemény történt. Kérlek szépen, Sári, hogy akkor kezd el a történetet a könyvünkből, hogy miért üldözöl.
A Szentlélek eljövetele után egyre többen hittek Krisztusban. A főpapok és az írástudók nem nézték jó szemmel az új közösség növekedését. Úgy látták, hogy megváltoztatják a Mózestől kapott törvényt, s veszélyeztetik az ő hatalmukat is, ezért üldözni kezdték a híveket. Egy Saul nevű farizeus Jeruzsálemben sorra járta a házakat, és börtönbe vetette Jézus követőit. Féktelen dühében Damaszkuszba indult, hogy az ottani híveket is Jeruzsálembe húzolhassa. A város közelébe érve hirtelen nagy fényesség vette körül. A földre esett, és hallotta, hogy egy hang így szól hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem?
Ki vagy, Uram? Kérdezte Saul. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Állj fel, menj a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned. Utitársai csodálkozva figyelték, mert ők is hallották a szózatot. Felsegítették, és kézen fogva vezették be a városba, ugyanis Saul hiába nyitotta ki a szemét, nem látott semmit. Damaszkuszban élt egy Ananiás nevű tanítvány. Az Úr megszólította egy látomásban. Ananiás, keresd fel a tarzuszi Sault. De hát ő üldöz minket, méltatlankodott Ananiás.
Tehát ez az Ananiás is keresztény volt, hallottátok a történetben, és ő félt pontosan Saultól, hogy oda kell mennie Saulhoz, akivel mi történt, Ákoska?
Megszólította az Úr.
Így van, a damaszkuszi úton. Jézus Krisztus mit mondott Saulnak, Ákos?
Hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem?
Így van. Tehát külön megszólította Jézus Sault, hogy miért üldözöl engem. És akkor mi történt vele?
Nagy fényesség vette körül, a földre esett, és hallotta, hogy egy hang így szól hozzá.
Igen, így van. És akkor utána megkérdezte, hogy Ákoska?
Ki vagy, uram? Kérdezte Saul.
Igen, és akkor válaszolt neki Jézus, hogy én vagyok, pontosan az, akit te üldözöl. Tulajdonképpen egy csoda történt, vakító fény vette körül, és egy hang szólt. És Saul ekkor megvakult, és kísérői vezették el Damaszkuszba, ahol 3 napig nem evett és nem ivott, csupán imádkozott. Isten azonban elküldte ezt az Ananiás nevű férfit, aki egy helyi keresztény volt, hogy imádkozzon Saulért. És itt a történetünkben ott hagytuk abba, hogy Ananiás azt mondta, hogy ő menjen oda, de akkor így válaszoltak. Menj csak, mert őt választottam ki, hogy nevemet hirdesse a pogány népek között. Ákos, folytasd a történetet.
Ananiás erre felkereste Sault, és így szólt hozzá. Saul testvér, urunk Jézus küldött, aki megjelent neked, idejövet az úton, hogy visszakapd szemed világát, s eltelj a szent lélekkel.
Saul, aki ettől fogva a másik nevét, a Pált használta, Jézus tanítását megismerve, minden erejével a hit terjesztéséért küzdött. Elvitte Krisztus evangéliumát a bogányok közé is. 3 nagy missziós utat tett, számos levelet írt a különböző keresztény közösségeknek. Leveleiben fájdalmasan emlékezett arra, hogy egykor üldözte Jézus tanítványait. Írásaival megalapozta a fiatal egyház tanítását, világosan és érthetően igazolta, hogy Jézus a várt messiás.
Köszönöm szépen. Peti, milyen nevet vett föl, miután megkeresztelkedett Saul?
Pál.
Így van. Pál lett belőle. És ezen a damaszkuszi úton egy nagy változás történt vele. Mert mi történt? Az üldözőből mi lett, Ákoskám?
Keresztény.
Így van, köszönöm. Megtért keresztény lett, és tovább nem üldözte a keresztényeket, hanem leveleket írt, missziós útra ment, és pontosan ő vitte el a pogányoknak a hitet. Az evangéliumok után jöttek a Bibliában az apostoli levelek, és őróla van szó. Szent Pál írta a leveleket, mondjuk a korintusiakhoz, vagy az efezusiakhoz, vagy a tesszalonikiakhoz. Tehát amikor a templomba is felolvassa a papbácsi, vagy éppen egy hívő az olvasmányt, akkor mindig a Szent Pál leveleiből idézünk. Szent Pál az újjászületés után a kereszténység egyik legnagyobb terjesztője lett. Élete hátra levő részében 3 hosszú missziós utat tett meg, amelyek során számos városban közösségeket alapított. Ő írta az új szövetség legnagyobb részét, köztük a rómaiaknak, a korintusiaknak és másoknak is írt leveleket, amelyek a keresztény teológia alapművei. Pál római polgárjoga miatt többször megmenekült az üldöztetésből, például amikor Filippiben börtönbe zárták, mert őt is üldözték ugyanúgy, mint a keresztényeket. Ezen kívül kézművesként is dolgozott. Sátorkészítőnként ismerte őt meg a közössége. Pál vértanúságáról szeretnék egy pár szót mondani. Néró császár uralkodása alatt Rómában szenvedett vértanú halált Krisztus után 64 körül. A hagyomány szerint lefejezték, mivel római polgárként nem vetették alá a kereszthalálnak. Én jártam Rómába, és Rómába a falakon kívüli Szent Pál bazilikába van az ő erekéje, tehát arra, ahol őt eltemették, arra sírra építették fel később ezt a bazilikát, és ezt úgy hívják, hogy San Paolo Fiore Lemura, falakon kívüli Szent Pál bazilika. Ez a rómaiaknak a második legnagyobb bazilikája, amelyet állítólag Pál apostol sírja fölé emeltek. Szent Pál ábrázolásáról beszéljünk egy kicsit. Peti, kérlek szépen, mondd el, hogy hogyan ábrázolják Szent Pált.
Szent Pál gyakran ábrázolják karddal, amely a hit erejét
és az igazság igéjét jelképezi. A kard emlékeztet arra is, hogy Pál római polgárként végül kard általi halál szenvedett mártírként. Másik jellemző attribútuma tekercs vagy könyv, amely az evangéliumok hirdetésére és a levelek írására után, amelyek az új szövetség alapvető részét képezik.
Így van. Tehát karddal és könyvvel, könyvtekercsel ábrázoljuk.
Az Egri Bazilika előtt is található egy szobor Szent Pálról, amely méltóság teljesen ábrázolja őt kezében a jellegzetes karddal és könyvvel. A szobor nem csak az apostol jelentőségét hangsúlyozza, hanem az egri egyházmegye számára is emlékeztetőül szolgál Pál tanításaira és hithirdető munkájára. Ez a szobor az evangélium iránti elkötelezettséget és az igazság melletti kiállás szimbolizálja.
Egy olasz szobrász készítette ezt a szobrot, Marco Casagrande, és akkor, ha megyünk a bazilikába, biztos láttátok már többször, ha itt szembe megyünk, jobb oldalon van Szent Pál, és a másik oldalon, bal oldalon pedig Szent Péter. És Szent Pálnak, majd nézzétek meg a kezébe, ott van a jelképe, a kard és a szentírás, Péternek a kezébe pedig a mennyország kulcsai. Tovább szeretnék menni a másik szentünkre, Boszkó Szent Jánosra. Boszkó Szent János 1815-ben született olaszországi Castelnuovo de Asti-ban, egy szegény parasztcsalád harmadik gyermekeként. Apját korán elvesztette, és édesanyja Margit nevelte őt nagy szeretettel és vallásos szellemben. Már fiatal korában látomásai voltak, amelyekben megértette, hogy különleges hivatása van, a fiatalokat kell megmentenie és vezetnie. Sári, kérlek szépen mondd el a történetet.
Boszkó Szent János rendkívüli szegénységben nőtt fel, és már fiatalon dolgoznia kellett, hogy megélhetését biztosítsa. Egy ideig kötéltáncosként és mutatványosként is tevékenykedett. Az utcákon tartott előadásai során szívesen gyűjtött maga köré fiatalokat, és a műsor közben mindig tanulságos történeteket mesélt, illetve imára hívta őket. Ez az időszak megerősítette benne azt az elhatározást, hogy életét a gyerekek szolgálatának szenteli.
Boszkó Szent János mit dolgozott, mit csinált? Ákos.
Kötéltáncos volt, és gyerekekkel szeretett volna foglalkozni.
Így van, köszönöm szépen. Boszkó Szent János, akit Don Boszkónak is hívtak, szegénysége miatt nagy küzdelmek árán tudta befejezni tanulmányait. De elszántságának és édesanyja támogatásának köszönhetően 1841-ben pappá szentelték. Papként különösen vonzotta a szegény és elhagyatott gyermekek sorsa. Boszkó Szent János munkásságának középpontjában a fiatalok nevelése állt. Oratóriumokat alapított, amelyek egyszerre voltak szálláshelyek, iskolák és imaházak. A szalézi rendet 1859-ben alapította meg, hogy munkáját más papokkal és szerzetesekkel is közösen folytassa. Boszkó Szent János híres volt arról, hogy a nevelést szeretetre és vidámságra alapozta. nem a büntetésre, hanem az ösztönzésre és a példamutatásra helyezte a hangsúlyt. Jelszava ez volt: adj nekem lelkeket, a többit vedd el. Boszkó Szent János életét a szeretet, a vidámság és a hit jellemezte. 1888-ban, január 31-én halt meg az olaszországi Torinóban, és 1934-ben avatták szenté. A szalézi rend ma is világszerte működik, és tovább viszi alapítója örökségét. Itt Egerben is vannak szalézi nővérek. Kérlek szépen, Tamás, mondd el, hogy mit tudunk róluk.
Boszkó Szent János munkáját nem csak férfi szerzetesek, hanem nővérek is segítették. Közismertebb nevükön a szalézi nővérek. Feladatuk a lányok oktatása és nevelése, különösen a szegényeké és az elhagyatottaké.
Így van.
Egerben is jelen vannak a szalézi nővérek, akik ma is rendkívül aktívak. Oktatási és nevelési tevékenységet folytatnak, iskolákat működtetnek, és lelki programokkal támogatják a fiatalokat.
Mindkét szent életében meghatározó volt a hit és az Isten iránti teljes odaadás. Szent Pál a pogányok apostola lett, és még úgy is mondjuk őt, hogy nemzetek apostola, mert minden nemzetnek az apostola lett. Míg Boszkó Szent János a fiataloké. Mindketten rendkívüli hittel, kitartásukkal és tevékenységükkel alapvetően formálták a kereszténységet, és példájuk ma is tanúságos mindannyiunk számára. Most egy interaktív játékra hívlak titeket. Felolvasok egy kis jellemzőt, és nektek meg kell mondani, hogy kiről van szó. Először üldöztem a keresztényeket a damaszkuszi úton, de egy találkozás után az életutam gyökeresen megváltozott. Tamás.
Szent Pál.
Nagyon jó, nagyon ügyes vagy. Így van. Második. Szegény gyerekeknek alapítottam menedéket, és tanítottam őket mesterségekre. Kamilla.
Boszkó Szent János.
Nagyon jó, köszönöm. Leveleket írtam különböző városok keresztény közösségeinek. Peti.
Szent Pál.
Így van, köszönöm, ügyes vagy. Az én jelszavam a szeretetből való nevelés volt. Ki vagyok én? Tamás.
Boszkó Szent János.
Így van, nagyon ügyesek vagytok. Tehát mind a kettő szentünk a hittel kapcsolatos volt, és mind a kettő nevelte és tanította a gyerekeket, meg a felnőtteket. Szent Pál kiknek a védőszente? Elsősorban mondtam is, hogy a nemzetek apostolának hívjuk, és a misszionáriusoknak a védőszentje. Az apostol a népek közötti hithirdetés példaképe, ezért a misszionáriusok védőszentje. És még védőszentje az íróknak és a teológusoknak. Levelei, tanításai, az egyházi irodalom és a teológia alapvető művei. Római városnak is a védőszentje. A város tiszteletére számos templomot emeltek, a híres Róma melletti falakon kívüli Szent Pál bazilikát. Szerintetek kiknek a védőszentje Boszkó Szent János? Kamilla.
A fiataloknak.
Így van, nagyon jó, ügyes vagy. A fiataloké, különösen a nehéz sorsú, hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok pártfogójaként tisztelik. Aztán még védőszentje a képzésben lévőknek, akik valamit tanulnak, azt jelenti, nevelői munkája és pedagógiai módszerei miatt ő a tanárok és a diákok védőszentje. Boszkó János különösen a bűn útjáról letéríteni szándékozó fiatalokért munkálkodott, ezért őket is a pártfogásába fogadja. Ezáltal mindkét szent életútja példát mutat azok számára, akik nehézségekkel küzdenek és támogatásra szorulnak. Kedves gyerekek és rádióhallgatók, a mai műsorban megismerhettük Szent Pál és Boszkó Szent János életét, akik életükkel és példájukkal az emberi szeretet és Istenbe vetett hit csodálatos példái voltak. Gondolkodjunk el azon, hogyan tudnánk mi is hitünket és szeretetünket mások javára fordítani. Imádkozzunk!
Urunk, hálát adunk azért, hogy megmutattad nekünk Szent Pál és Boszkó Szent János példáját.
Kérünk, adj nekünk bátorságot, hogy hűek maradjunk a hitünkhöz, és szeretettel segítsünk azokat, akik ránk vannak bízva. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya,
a Fiú, a Szentlélek nevében, amen!
Boszkó nekünk, gyermekeidnek az életeddel vagy példakép. Mi követünk téged is, segíts, hogy megtaláljuk életünk értelmét. Don Boszkó, segíts, hogy a szeretet vezessen. Don Boszkó, segíts, hogy Jézust kövessem. Gyermekeidnek az életeddel vagy példakép. Követünk téged és segíts, hogy megtaláljuk életünk értelmét. Don Boszkó, segíts, hogy a szeretet vezessen. Don Boszkó, segíts, hogy Jézust kövessen. Te mondtad azt, hogy csak jót tegyünk. A fontos az, mit ad Istenről, ne az ember mondja, milyenek legyünk. Bíz Istenben, mint a madár, mikor énekel. Remekhet az ág, hisz tudja, képes szállni, ha kell. Mint a madár, mikor énekel, remekhet az ág, hisz tudja, képes szállni, ha kell.
Elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató beszélgetett tanítványaival, egy korábbi adásunk ismétlését hallották, a műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
16 óra.